Kedves gyerekek, most egész röviden néhány gondolatot először az igéből nektek szeretnék felolvasni, illetve szólni. Egy nagyon érdekes igét olvasunk Mózes 5. könyvében. Az Úr azt mondja az ő népének, akik akkor táboroztak. Ti voltatok már táborban, Bózsván, vagy valamilyen táborban? Ugye voltatok már ti is. És tudjátok, hogy egy táborban azért nem olyan, mint a kényelmes otthonban. Ugye az egy átmeneti hely, és Izrael népe 40 évig sátorokban lakott és táboroztak. Azért ez nem volt annyira komfortos és kényelmes, mint otthon a lakásban. És azt mondja itt az ige, azt mondta az Úr nekik, hogy az Úr a te Istened a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és eléd bevesse a te ellenségeidet. És most figyeljetek, legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rúdságot, és el ne forduljon tőled. Mit jelent ez az ige? Mit mondott nekik az Úr? A táborban, ahol csak átmenetileg tartózkodtok, majd bementek az ígéret földjére, ott lesz házatok, minden kényelmes lesz, de a táborban mi legyen? Minden rendben legyen, és tisztaság legyen a táborban. Akármilyen átmeneti is az a hely, rend és tisztaság legyen. Miért fontos ez? Az Isten a rendnek az Istene. Isten mindent rendben végez, az Istenre a rend jellemző. És szerintetek, Jézus, amikor itt a földön járt, szerintetek, Jézus, amikor gyermek volt, szerintetek a játékait hogy tette el? Eltette vagy hagyta szanaszéjjel? Szerintetek mit csinált? Amikor dolgozott, ő ácsként dolgozott, ugye fával dolgozott, sok mindent épített. Szerintetek Jézus a szerszámaival hogy bánt meg az építő anyagokkal? Csak úgy ledobta oda a sarokba? Ugye, hogy nem, hanem mit csinált? Így van, szépen eltette, mindent gondosan eltett. És gondoljatok bele abba, hogy Jézus egész földi életére ez volt jellemző, mindent rendben, tisztán, precízen végzett. És képzeljétek el, hogy amikor Jézus meghalt, ugye keresztre feszítették, utána emlékeztek rá, hogy mit csináltak a testével? Begöngyölték egy lepedőbe Jézusnak a testét, ugye a fejére egy külön leplet tettek, és amikor Jézus harmadnapon feltámadt, akkor mentek a tanítványok, és benéztek az üres sírba, és mit gondoltok, mit láttak? A kendők milyen állapotban voltak szerintetek ott hagyva? Összehajtva, szépen összegöngyölve, összehajtva, nem csak úgy oda leszórva, hanem gondosan össze voltak hajtva a lepedők, amivel Jézus teste be volt tekerve. Amikor őt az atya feltámasztotta, akkor nem csak úgy jött ki a sírból, hogy ott hagyta maga után rendetlenül, hanem gondja volt erre az apró részletre is, hogy összehajtotta, és úgy hagyta ott azokat a lepleket. Mi ebből a tanulság, ami számunkra? Pakoljunk el mindent magunk után, a játékainkat. Gyerekek, ha valaki nem szokja meg azt, hogy a játékait rendbe tartja, és utána a játék után elteszi, az az iskola szereivel is ugyanezt fogja csinálni, az azokra sem fog vigyázni. Aki az iskola szereit nem tartja rendbe, a füzeteit, könyveit, tollait, ceruzáját, az, amikor dolgozni fog, ott is rendetlen lesz. Tehát nekünk már most egész gyermekkorban meg kell tanulni, hogy mindent rendbe hagyjunk, mert Jézus erre mutatott példát nekünk. És amikor hazamentek, vagy a játékot befejezitek, és esetleg már nincs is kedvetek pakolni, mert fáradtak vagytok, mindig egyetlen egy dologra gondoljatok. Mit tenne Jézus? Jézus hagyná ott rendetlenül? Összehajtaná, eltenné. Mindig erre gondoljatok, mit tenne Jézus, mert Jézus mindenben példát mutatott nekünk, és mi is azt tegyük minden körülmények között, amit ő mutatott példát nekünk. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti igehirdetés alkalmával egyetlen egy igéről szeretnék szólni, azaz több igét is majd felolvasunk, de egy alapigét szeretnék megemlíteni, amit most először kívülről szeretném, hogyha elmondanánk, mert jól ismerjük, nagyon jól ismert Biblia vers, utána ki is fogjuk majd keresni, De először mondjuk el kívülről azt az igét, amelyben az Úr arra figyelmeztet bennünket Péter apostolon keresztül, hogy józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Jól ismerjük az igét? Hú, de jól ismerjük. Hányszor gondolkodtunk ezen, ordító oroszlán jár szerte, keresi, hogy kit nyeljen el. De hadd kérdezzem meg, hogy folytatódik a Biblia vers? Mi a következő vers? Ugyanennek a gondolatmenetnek a folytatása, hogy folytatódik? Hogy folytatódik? Keressük ki Péter apostol első leveléből, Péter apostol első levele 5. fejezete, és erről szeretnék szólni, a folytatásról, és azért szeretnék különös hangsúllyal erről beszélni, mert figyeljük meg az emberi értelmet, az emberi gondolatot, az embernek az agyát, hogy működik, hogy mennyire jól ismerjük a Péteri első levél 5. fejezet 8. versét, ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. De mit mond a 9. vers? Akinek álljatok ellene. Ehhez a Biblia vershez van kapcsolva, ehhez a gondolatmenethez jön az ordító oroszlán, az ellenségünk, keresi, kit elnyeljen, de akinek álljatok ellene. Erősek lévén a hitben, tudván, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Nézzük meg először ezt az alapigét valamivel részletesebben, mert azt mondja, hogy igen, tény. Sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, mindenkit el akar veszíteni. Hadd mondjam, leginkább azokat, akik az Isten útján szeretnének járni, leginkább azokat keresi Sátán, és leginkább azokat szeretné elnyelni. Itt szeretnék megállni egyetlen egy pillanat erejéig. Nem tudom, ti tapasztaltátok-e már az életben azt, hogy küzdötök valamilyen jellemhibával. Valami felett győzni szeretnétek. És nagyon komolyan könyörögünk, és átadjuk magunkat az Istennek, hogy segítsen győzni ebben vagy abban az élethelyzetben. És mit fogunk tapasztalni? Ugyanolyan élethelyzetek sorozata jön kísértés formájában. És amikor valamiben megállunk, akkor jön a következő, és szinte úgy érezzük, hogy Sátán nem hagyja alba addig szinte, amíg valahol csak nem sikerül bennünket elejteni. És szinte még erősebben jön a kísértés, mint ahogy előbb jelentkezett. Hadd kérdezzem meg, tapasztaljuk ezt időnként az életben? Szinte valóban az ember sokszor úgy érzi, hogy lehetetlen ellenállni, mert jön erővel, és el akar ejteni, és újból el akar ejteni, és mindent megtesz, hogy ne tudjunk megállni győztesen, hiába minden elhatározás, odaszánás. Tapasztaltuk ezt? Azt hiszem, sokszor tapasztaltuk. És nézzük meg, ezek után mégis azt mondja, hogy igen, ordító oroszlánként jár szerte, de azt mondja, hogy nem szükségszerű elbukni. Mert az Úr kötelességünké teszi azt, hogy álljunk neki ellene. Azt mondja, akinek álljatok ellene. És utána mit mond? Nem azt mondja, hogy még jobban szedjétek össze magatokat, és még több erőt fordítsatok ti magatok erre, hanem azt mondja, erősek lévén a hitben. Hitből van a megállás, majd fogunk erről is szólni. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. És utána van egy nagyon érdekes félmondat itt, azt mondja, hogy tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Szerintetek miért van ez ide írva ebben a Biblia versben? Ugye, mert azt értjük, hogy jön az ordító oroszlán, álljatok ellene, hitben lehet ellene állni. De miért mondja azt, hogy tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be? Miért fontos ez? Azért fontos, mert, bocsánat, megint hadd kérdezek valamit, éreztetek már úgy az életben, hogy nektek sokkal erősebb a kísértés, vagy nehezebb a helyzetetek, mint a másiknak? A másiknak könnyebb, annak nem kell úgy küzdeni ezzel, vagy azzal, vagy amazzal. Az én helyzetem nehezebb. Az Úr mit mond itt Péter apostolon keresztül? Jön a kísértés. Úgy érezzük sokszor, hogy legyőzhetetlen. De mi az, amire állandóan gondoljunk? hogy mindenkit egyformán kísért a gonosz, más és más oldalról, mert más és más a gyenge pontunk, más élethelyzetben vagyunk, de Sátán mindannyiunknak a nyomában ott van, és mindannyiunk életében arra törekszik, hogy elejtsen bennünket. Tehát ne gondoljuk, hogy mi vagyunk azok a szerencsétlenek, akik ilyen adottságokkal születtünk, nekünk a legnehezebb ezzel és ezzel küzdeni, mert a szüleim is ilyenek voltak, meg a körülményeim ilyenek, a másiknak sokkal könnyebb. Nem. Azt mondja, nem. Küzdeni kell mindannyiunknak, hitben erőseknek lenni a hitben, majd ki fogunk erre részletesen térni, hogy ez mit jelent. És azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy mindenkit érnek a kísértések, Sátán egyformán támad mindannyiunkat. Egy a célja, hogy elhitesse és elejtse, ha lehet, a választottakat is. De amiről igazából szeretnék a mai alkalommal szólni, mint ahogy már említettem, az az, hogy akinek álljatok ellene, ellene lehet állni a kísértésnek, lehet győzni a legerősebb kísértés felett is. Hadd mondjam, az ige, az Isten mondana nekünk valamit, felszólítana bennünket valamire, amit teljesíthetetlen. Az Úr mondaná azt nekünk, hogy állj ellene a kísértésnek, a legerősebbnek is, az ordító oroszlán kísértésének is. Mondaná azt, hogy állj ellene, ha eleve lehetetlen. Az Isten soha semmit nem kér tőlünk, nem szólít fel semmire, amihez ne adna erőt, ami nem lehetséges ővele együtt megvalósítanunk. És erről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni, hogy hogy lehet ellenállni a kísértőnek. Ezt ugye nagyon sok oldalról meg lehet ezt a kérdést közelíteni, és nagyon sok mindent mond erről az ige, hogyha egyszer ezt össze szeretnénk szedni, hogy az ige milyen tanácsokat ad nekünk a bűn feletti győzelem kérdéskörében, akkor azt lehetne mondani, hogy hát sokáig itt ülhetnénk, hogyha megbeszélnénk azokat az igéket. Nagyon sokféle oldalról és szempontból megközelíti ezt a kérdést a Szentírás, de én alapvetően két szempontból szeretném megközelíteni ezt az egész kérdést. Az első, amit szeretném, hogyha körbejárnánk, és méghozzá az a kérdés és az a gondolati kör, hogy vajon miért van az, hogy mi újból és újból visszaesünk ugyanazokba a bűnökbe. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy a mi életünk olyan, hogy nem minden oldalról bukdácsolunk állandóan. Ugye bűnökkel teli emberek vagyunk, de az életünknek vannak olyan oldalai, amiben nem esünk el olyan sokszor. És vannak olyan helyzetek és olyan oldalai jellemvonásunknak, a mi természetünknek, amelybe újból és újból beleesünk. Újból és újból beleesünk. De hadd kérdezzem meg, miért vannak ezek a visszaesések? Noha biztos vagyok benne, hogy amikor elkövetünk egy bűnt, tudjuk, hogy ez a gyengénk, és újból beleesünk, én hiszem, hogy nincs olyan nap, hogy ne könyörögnénk bocsánatért. És mégis újból és újból beleesünk. Az egyik okot szeretném megemlíteni, ami bukásainknak az egyik oka az, hogy nem tudunk ellenállni a kísértésnek, és gyengék vagyunk, az az, hogy ott van bennünk a bűnnel együtt mindannyiunkban, ott van az önigazolás. Hadd mondjam, az önigazolás minden egyes ember életében jelen van. Mindannyian erre vagyunk alapvetően hajlamosak, hogy amikor elkövetünk valamit, akkor megmagyarázzuk utána, hogy mit, miért tettünk. Valamilyen mentséget tudunk rá fölhozni. Türelmetlenek vagyunk például, mondjuk tudjuk, hogy ezzel van a legnagyobb problémánk, vagy csak egy példát ragadtam ki. És egy idő után, egy ideig tűrünk, ugye, de utána megint elbukunk, és akkor utána megmagyarázzuk, hogy igen, de ez azért volt, mert most már annyira felháborítóan viselkedett a másik, ez már túlment minden mértéken, egy bizonyos ideig még csak megy, de ez már lehetetlen, és akkor mondjuk, hogy mert ezt tette, meg azt tette, meg azt tette. És ebben a pillanatban mi történik? Ebben a pillanatban a bűn már nem tűnik olyan súlyosnak a mi számunkra, hanem mire terelődik a figyelmünk? A másikra. Mert ő tette, mert ő váltotta ki belőlem, és innentől kezdve a saját rút jellemvonásom nem is tűnik föl nekem annyira, hanem másra hárítottam részint az én bűnömet, és én ezzel szemben könnyebb a lelkiismeretem, most idézőjelbe, nem tűnök olyan bűnösnek önmagam szemében. Hadd kérdezze meg, miért vagyunk mi ennyire hajlamosak az önigazolásra? Miért akarunk mi ennyire mentséget keresni a mi bűneinkre? Miért? Miért? Nagyon sokszor van, hogy csak a mi lelkünkben keresünk igazolásokat. Van, amikor a másik előtt is tisztázzuk magunkat, és elmondjuk, hogy mit miért tettünk. Ez már mindegy, hogy csak magunknak vagy mások előtt is. Miért van bennünk ez az erre való hajlandóság? Miért? Mert hadd mondjam, nem szeretünk szembenézni igazából önmagunkkal. Nem szeretjük azt a tükröt, amely a valóságot mutatja meg. Szeretjük azt, ami egy kicsikét úgy tompít és kedvezőbb színben tünteti fel a dolgokat. Felnőttek, hölgyek, nem tudom, hogy vagytok-e úgy, hogy vannak tükrök, amikben annyira nem szeretünk belenézni a valóságban, mert a fények úgy vetődnek, hogy ott minden jobban látszik. Amikor egy kicsikét úgy van a fény, hogy hátulról világítja, meg olyan sokkal szebbnek látjuk magunkat, ugye nem látszanak ez, vagy az, vagy amaz. Szóval úgy nem minden tükörbe szeretünk úgy belenézni. Van olyan tükör, hogy bemegyünk, és akkor akkor gyorsan elfordulunk. Én azért nem ilyen vagyok. Én jobban nézek ki a valóságban. Nem szeretünk minden tükörbe belenézni. Azt szeretjük, ami egy kicsikét úgy kedvezőbb színben tüntet fel bennünket. Hadd mondjam, így vagyunk lelkileg, nem szeretünk szembenézni önmagunkkal, nem szeretjük azt látni, hogy valóban nyomorult, nyavajás, vesztelen és szegény vagyok. Hadd kérdezzem meg, szeretünk belenézni úgy a tükörbe, amikor azt látjuk viszont a tükörbe, amit Ézsaiás könyve mond, hogy csupa kelevény, dagadás, tetőtől talpig, amit nem lágyítottak, ki sem nyomtak. Milyen kép ez? Hát egy gusztustalan kép, nem? Nem szeretünk ezzel szembenézni. Jobb, hogyha nincs is akkora daganatot, csak egy picike, jó, van valami, de azért nem is olyan súlyos. Ilyenek vagyunk. Hadd mondjam, ezért gyártjuk magunknak a kifogásokat, ezért gyártjuk. És próbálunk a lelkünkön könnyíteni, megmagyarázunk, mindent megmagyarázunk. És hadd mondjam, ez a bűnnek a velejárója. Ki volt az első ember, aki igazolta önmagát a bűne miatt? Ádám. Ki volt a második? Éva. Tehát ugye a bűn velejárója. Mit tettél? Igen, de azért, mert ő volt az. A másik? Igen, de mert ezért. Figyeljük meg, ez a bűnnek a teljesen természetes velejárója, hogy hárítunk, kifogásokat keresünk, mentséget hozunk fel, és hadd mondjam, rendkívül találékony a bűnös ember. Rengetegféle mentséget fel tudunk hozni a mi bűneinkre, és meg tudjuk magyarázni azokat. Mondjunk bibliai példákat, amikor valaki a számon kérés következtében, ugye Ádámon és Éván kívül, mert ugye róluk beszéltünk, akik amikor a bűneikkel szembesítették, akkor mentségeket hoztak, és milyen mentségeket találunk bibliai történetekben? Milyen mentségeket hoznak fel emberek? Egyszer érdemes a bibliai történeteket így olvasni, ezeket a történeteket külön szemügyre venni. Az időnk nagyon-nagyon rohan, összesen két történetet csak kívülről szeretnék megjegyezni. Az igehelyeket majd mondom, akik otthon el akarják olvasni. Mózes második könyve 32. fejezet 21-től 24-ig. Áron megépíti az aranybórjút. És lejön 40 nap múlva ugye Mózes a hegyről, és amikor látja ott az aranybórjút, és felelősségre vonja Áront, hogy mit tett, akkor Áron mit mondott? Mózes, én gyenge voltam, elestem, bűnt követtem el. Á, nem. Tudod, milyen ez a nép? A nép, ugye? Ő volt, a nép volt a hibás. Engem szétszedtek volna, ugye, így is lehet mondani, ugye nyilván ezeket a szavakat mondja, de megöltek volna engem. Hát nem tudtam volna más tenni, hát ebben a helyzetben lásd be, hogy nem lehetett más tenni. És én nem is akartam igazából borjút csinálni, hanem egyszerűen csak úgy formálódott, valahogy ez a borjú keletkezett. Nem ezt mondja Áron? Pontosan ezeket a szavakat mondja, csak más megfogalmazásba. A nép ilyen volt, és én nem tudtam más tenni, és valahogy kialakult ez a helyzet. Vagyunk így élethelyzetekben, hogy ilyenekkel mentjük magunkat? Vagy gondoljunk például Saulnak az idő előtti áldozatára, Sámuel első könyve 13. fejezetében. Nem lett volna szabad az áldozatot bemutatnia. És ő türelmetlen volt, mert rendkívüli helyzet volt, mert félt, hogy ez és ez történik, és bemutatja az áldozatot. És amikor Sámuel felelősségre vonja, igen, mert a nép elszélett volna, és már itt voltak a nyakamon az ellenség, és muszáj volt megtenni. Mindig valamit kitalálunk, mondunk mentséget, hogy igazoljuk magunkat, hogy önmagunk szemében ne legyen annyira súlyos a mi bűnünk. Szeretnék egy-két bizonyságtételi idézetet olvasni a bizonyságtételek 4. kötetéből, mert nagyon elgondolkodtató idézeteket látunk itt. Az első idézet körül... Csak röviden olvasom, nem olvasom az egészet, a 4. kötet 328. oldaláról. Azt mondja, még mielőtt ezt az idézetet olvasom, egy másik mentséget is szeretnék megemlíteni, mert az idézet egy másik fajta mentségről beszél, amit felszoktunk hozni. Amikor például türelmetlenek vagyunk, ingerültek vagyunk, nem úgy szólunk, ahogy kellene, sokszor mivel mentjük magunkat? Sokszor azt a mentséget hozzuk föl magunknak, hogy olyan nehéz volt a próbánk, olyan sok volt a fájdalmunk, a lelki vagy a fizikai fájdalom, hogy hát persze, hogy nem tudtunk türelmesek lenni, mert olyan mértékig meg voltunk próbálva. Ugye szoktuk a megpróbáltatás nehézségére is fogni, hogy hát ugye persze, hogy nem tudtam türelmes lenni, mert hát annyira nehéz volt a próba. Azt mondja, egyikünk sem menthető bármifajta próba alatt sem, hogy meglazuljon az Istennel való kapcsolata. Ő a mi erőnk forrása, a mi erődünk bármi próbában. Mikor hozzákiáltunk segítségért, akkor ő hatalmasan kinyújtja kezét, hogy megmentsem. Egy másik élethelyzet. Voltatok már olyan helyzetben, azaz inkább, főleg gyermekes szülők. Volt már olyan, hogy a gyerek hazajön az iskolából, hoz egy beírást, vagy egy rossz jegyet, vagy valamit, és akkor a szülő megkérdezi, hogy mi történt. Ugye, hát mit tudom én, ezt és ezt csinálta a gyerek, és akkor a gyereknek mi az első kifogása? A másik is ezt csinálta, az egész osztály is azt csinálta. Nem volt már ilyen? Igen, mindenki ezt csinálta. És ez ilyenkor a szülő mit mond? Ilyenkor a szülő mit mond a gyereknek? Azt mondja, hogy ja gyerek, ja tényleg, ha sokan csinálták, akkor te is nyugodtan csináld. Ezt mondja a szülő. Nem, hanem ugye azt mondja, hogy hát mitől lenne mentség az, hogy a másik gyerek ezt csinálta, az neked nem lehet mentség. És hadd kérdezzem meg, mi nem vagyunk így? Hogyha egyre többen csinálják körülöttünk ugyanazt a helytelen dolgot, egy idő után, mintha azok a válaszfalak úgy kezdenének leomlani a jó és rossz között bennünk, és egy idő után mi is ugyanazt fogjuk csinálni. Nézzük meg ezzel kapcsolatban a rövid idézetek, de figyeljük. Ha más olyat mer tenni vagy mondani, ami nem szigorúan egyezik a keresztény jellemmel, az ne legyen ürügy a te számodra. Az nem mentség, hogy a másik is ezt tette, a másik is így szólt, a másik is így viselkedett. Azt mondja, neked kell megállnod az egész föld bírája előtt, nem hogy másokért felelj, hanem hogy magadért. Egyéni felelősség nyugszik rajtunk, és senki emberfiának a jellem hibája nem szolgál akár a legparányibb kifogásul a mi vétkünkért, hiszen Krisztus tökéletes mintát, szeplőtlen életet nyújtott számunkra. Igen, amikor helytelenül válaszolunk, ingerülten, és utána azt mondjuk, hogy de ő hogy megsértett, meg milyen alávaló módon bánt velünk. Hát persze, hogy azért mondtam neki. Mentség? Nem mentség. Ő mondta, én nem válaszolhatok ugyanúgy. Nem tehetem ugyanazt. Nem mentség az én bűnömre, mert más is ugyanezt tette, vagy pedig velem szemben a másik helytelenül viselkedett, és én csak ugyanúgy válaszoltam, vagy ugyanúgy tettem. És figyeljük a másik élethelyzet, amiről az előbb beszéltem. Azt mondja, ha valaki felismeri a mások ballépését és hibáját, akkor Isten és ember társai előtt felelős azért, na miért vagyunk felelősek, amikor látjuk a másiknak a jellem hibáját, hogy ő maga jobb példával járjon elől. hogy jobb példával járjon elől. Ellenben sokan a mások hibáit teszik felelőssé a maguk jellemhibáiért, és figyeljük, sőt, még követik is pontosan azokat az igen kifogásolható vonásokat, amelyet ők maguk ítélnek el, vagy ítéltek el. Nem ezt tesszük? Átveszünk ezt, először látjuk, hogy nem jó, esetleg el is ítélünk valamilyen magatartásformát, aztán azt látjuk, hogy egy idő után már olyan sokan csinálják, egy idő után mi is csináljuk, és ugyanazt követjük el, mert a körülöttünk élők szintén ugyanilyen módon jártak el. Hadd mondjam, igen, hajlamosak vagyunk az önigazolásra, és hajlamosak vagyunk arra, hogy mentséget keressünk a mi bűneinkre. És egy idézetet szeretnék felolvasni ugyancsak innen a 4. kötet 336. oldaláról. Figyeljük, mit ír. Azt mondja, szigorú vizsga minden ember számára, amikor szembesítik őket a bűneikkel, akkor kendőzés nélkül elismerni azokat. Azért egy szigorú vizsga. Így szólni, ezt a hibát az én számlámra kell elkönyvelni. Az erkölcsi erő olyan mértékére van ehhez szükség, amivel csak kevesen rendelkeznek. Figyeljük, amikor teszünk bármit, azt mondani, hogy igen, ez én voltam. Igen, rosszul tettem. Igen, ez az én hibás jellememből fakadt. Azt mondja, ehhez olyan erkölcsi erő kell, amivel csak kevesen rendelkeznek. Így olvasom, figyeljük. De akiknek van bátorsága, hogy őszintén köntörfalazás nélkül kimondják, azok döntő győzelmet aratnak maguk fölött, és egyúttal hathatósan bezárják az ajtót az ellenség előtt. Figyeljük, a győzelemnek mi az első lépése? Elismerni azt, hogy ez én voltam. És ez az idézet azt mondja, hogy ezáltal hathatósan bezárjuk az utat a további kísértések elől. Miért? Azért, mert ha én mentséget találok mondjuk a másik emberben az én bűnömre, akkor ettől kezdve a bűnömnek mi lesz a következő mértéke? Hogy azt az embert fogom vádolni, az ő hibáját fogom említeni, rá fogok haragudni, és még sorolhatnám, hogy mi minden bűnt fogok elkövetni, mert nem ismertem el, hogy igen, ez én voltam. És azon kívül, ha én nem ismerem el az én bűneimet, és nem látom, hogy mennyire nyomorult vagyok, és ez vagyok én, semmi kozmetika, ez vagyok én, ha ezt nem ismerem el, akkor nem tudok igazából szívem mélyéből könyörögni az Istenhez a gyógyulásért. Szerintetek, ha én azt érzem magamról, hogy egy picikét lehet, hogy valami nincs rendben egészségileg, de igazából nem is érzem magam annyira rosszul, tudom, hogy valami nincs rendben, de azért még nem olyan vészes a dolog, akkor fordulok orvoshoz. Akkor akarok menni orvoshoz, amikor úgy érzem, hogy igazából nincs is annyira nagy baj. Akkor nem akarok orvoshoz menni, és akkor nem is fogok meggyógyulni. Akkor akarok orvoshoz menni, amikor azt tudom, hogy nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Menni kell, mert élet-halál kérdés, hogyha nem megyek. Akkor ki az közülünk, aki nem rohan az orvoshoz, amikor azt látja, hogy tényleg lehet, hogy most életveszélyben vagyunk. Rohanunk az orvoshoz. És akkor tudjuk kérni az orvost, és tudunk protekciót szerezni, és máshoz menni, és kijárni, hogy fogadjanak, mert életveszély van. De ha azt érezzük, hogy csak egy kis múló valami, hát akkor, majd rendbe jövünk. És ez a mi bajunk. Mentegetjük magunkat, kisebbnek látjuk a mi bűneinket, mint amilyen az valójában. És ezért nem fordulunk oda az igazi orvoshoz, és nem tudunk szívet tépő könyörgéssel, kiáltással esedezni az Istennek a gyógyító hatalmáért. Hadd kérdezem meg, mikor tudunk igazából imádkozni? Amikor nagyon nagy a baj, nem? Nem akkor tudunk imádkozni? Hadd mondjam, én ezt nem tudom igazából elmondani, és az ember nem emlékszik az életének az összes évtizedére, összes évére, minden élethelyzetére, de azt tudom, hogy én akkor tudtam legigazából, amikor nagyon-nagyon komolyan tudtam imádkozni, amikor anyukám halálos beteg volt. Az ember akkor olyan imákat tud az Istenhez küldeni, és könyörög az Istenhez, amikor tudom, hogy élet-halál kérdés. Igen, akkor tudunk imádkozni. De az önigazolással ennek a lehetőségétől fosztjuk meg magunkat, mert nem gondoljuk, hogy halálos betegek vagyunk. Szeretnék a Bibliából egy történetet olvasni, egy olyan történetet, amit nagyon ritkán szoktunk megemlíteni, de szeretném megemlíteni most, mert lássuk meg, hogy amikor az ember eljut odáig, hogy önigazolt, tehát igazolja magát, megmagyarázza, hogy én mit, miért, és ezt megtehetem, és nem látja a bűnét olyan súlyosnak. Sőt, ezzel hova fogunk eljutni? Amikor figyelmeztetnek bennünket valamire. Figyeljük meg, hogy az ember akkor tudja csak leginkább igazolni önmagát. Figyeljük meg, hogy az Isten előtt is hányszor igazoljuk magunkat, mert keressük a kifogásokat. De amikor valaki ember szól nekünk, tehát szembesítenek a mi hibáinkkal, mennyire hajlamosak vagyunk azonnal a de, meg ezért, meg azért. És amikor visszautasítjuk már a feddéseket is, miért? Mert igazoljuk önmagunknak, önmagunkat, akkor kerülünk a legnagyobb veszedelembe. Krónika második könyvét lapozzuk fel, és ott a 16. versben, bocsánat, egy pillanat, Krónika második könyve 26. fejezet, 26. fejezet, Krónika második könyve 26. fejezet, és a 16. verstől kezdve olvasom a történetet. Uzziás királyról szól a történet, akit Isten hatalmasan megsegített a harcokban, az ellenségeikkel való harcban, az életében, a munkájában hatalmasan megáldott. És nézzük meg, így olvasom a 16. verstől, mikor pedig ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, hogy megfertőztetné magát, és vétkezék az Úr ellen, az ő Istene ellen. Bement az Úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne. A királynak szabad volt a füstölő oltáron füstölnie? Nem, ugye csak a papoknak volt szabad. És bement ő utána Azáriás pap, és vele az Úr papjai 80-an igen erősek. Bement az Uzziás király után 80 erős pap, és ellene állottak Uzziás királynak, és mondták neki, Uzziás, nem a te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié, akik felszenteltettek, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem lesz ez az Úristentől. Mi volt ez a 80 pap részéről? Feddés, nem? Te ezt nem teheted meg. Helytelenül tetted. Hiába áldott meg az Isten annyi vonalon, ezt nem teheted meg. Rosszul tetted. Nézzük meg, mit csinált Uzziás? És megharagudott Uzziás, akinek kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne. Megharagudott. Nem fogadta el a fenyét. Hát ő neki, hát neki ezt lehet. És nézzük meg, és amikor haragudott a papokra, bélpoklosság támadt a homlokán, ott a papok előtt, az úrházában, a füstölő oltár előtt. Mikor kapta a bélpoklosságot? Nem akkor, amikor bement és tette a helytelen dolgot, hanem amikor nem fogadta el a feddést, amikor hiába szóltak neki, nem fogadta el, azokra haragudott, akik szóltak. Akkor keletkezett ez a betegség az ő homlokán. Ugye egész életében nem tudott ettől a betegségtől, a leprától megszabadulni. Igen, hadd mondjam, hatalmas, hatalmas nagy bűn, amikor mentegetjük magunkat, nem fogadjuk el a fenyítéket, mindent megmagyarázunk magunknak, és kisebbítjük ezzel a mi bűnünk súlyát. Szeretnék egyetlen egy idézetet még felolvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből. Ennek a gondolatnak a lezárásaként, ki volt szerintetek az az ember a Bibliában, aki rendkívüli módon megpróbáltatott, hatalmas megpróbáltatásban volt része, ember talán kevéssé próbáltatik meg, talán nincs is ember, aki annyira megpróbáltatna, mint ő, és mégis a nagy megpróbáltatás, a nehéz körülmény nem volt mentség az ő bűnére, amit elkövetett. Mózes. Ugye Mózes, amikor elkövette 40 évi pusztai vándorlás után, azt lehet mondani, hogy 40 éven keresztül valóban az idegeit kikérte az a nép, nem? Tehát meg voltak próbálva az idegei. Gondoljunk bele abba, hogy mit tett az a nép, mennyiszer támadt ellene, mennyiszer lázadt. Azt lehet mondani, hogy olyan nyomás volt rajta, ami kevés emberen van ilyen nyomás. És amikor újból lázad a nép, és hadd kérdezzem meg, ki volt az oka Mózes bűnének? Nem a nép. Hát megint lázadtak, megint vádolták. Nem a nép volt az oka, hanem Mózes volt az oka a bűnének. Mennyire hajlamosak lennénk ilyen körülmények között azt mondani, de hát a nép miatt, mint ahogy ő is, ugye? Tehát ugye, hogy a népre, kifakadt a népre, hogy ilyenek és olyanok. Nézzük meg, ezt olvasom Pátriárkák és Proféták című könyvben. Mindazoknak, akik istenfélőknek vallják magukat, legszentebb kötelességük, hogy őrködjenek lelkük felett, és önuralmat gyakoroljanak a legnagyobb kihívások közepette is. Figyeljük! Önuralmat gyakorolni a legnagyobb kihívások közepette is. Mózes igen nagy terhelt viselt, kevés ember fog valaha is úgy megpróbáltatni, mint ő, de ez nem mentette a bűnét. A legnagyobb kísértés sem igazolja a bűnt. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is a lélekre, a bűn mindenkor, ami saját tettünk. Nincs hatalom földön és föld alatt, hogy az embert gonoszság elkövetésére kényszerítse. Milyen jó ez! A külső körülmények nem kényszeríthetnek bennünket, akármilyen erős a kísértés, nem kényszeríthet bennünket a rossz elkövetésére. Sátán gyenge pontjainkon támad, de nem szükségszerű, hogy legyőzessünk. Akármilyen erővel, vagy váratlanul tör ránk a kísértés, Isten gondoskodik rólunk, és az ő erejével győzhetünk. Igen, a bűnre nincs mentség. Mózes is belátta, és őszinte bűnbánattal fordult az Úrhoz. Nem mentegette a bűnét, hanem elismerte az Isten előtt, hogy valóban vétkezett és bűnt követett el. Ez volt az első lépés, az álljatok ellene a kísértésnek hitben. Igen. Istent kérni, hogy szabadítson meg bennünket az önigazolástól. Kérni, könyörögni ezért. Hadd mondjam, amikor így itt ülünk, könnyű ezt belátni. Hadd kérdezze meg, volt valaki, aki szinte azt mondaná, hogy na hát ez nem így van. Ugye elismerjük, az igének igaza van. Ismerjük el. Ugye azt mondja az Úr, csak ismerd el a te bűnödet. Ne keressünk mentséget. Milyen könnyű ezt így elmondani. Mindannyian egyetértünk. De amikor a helyzet van, amikor az élethelyzet ott van, mennyire ott tolakodik Sátán az önigazoló mentségekkel a mi életünkben. És ezért könyörögni Istenhez, hogy ezt az első lépést meg tudjuk tenni, hogy ne mentegessük magunkat, hanem lássuk meg magunkat úgy, amilyenek vagyunk, és tudjunk tiszta szívből könyörögni a bűnbocsánatért és a győzelemért. És a második lépésről is szeretnék, erről csak nagyon röviden szólni, de ezt a második lépcsőfokot is szeretném megemlíteni. Ha az ember eljut odáig, hogy beismeri, hogy milyen, belátjuk, hogy milyenek vagyunk igazából, és könyörgünk tiszta szívből a bocsánatért, és könyörgünk a tiszta szívért, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, akkor még mindig van egy óriási feladatunk, ami ott van az életünkben, mindannyiunk életében feladatként. Jakab apostol leveléhez lapozzunk, és olvassuk el Jakab apostol leveléből a 4. fejezet, 7. és 8. versét. Jakab apostol levele, 4. fejezet, 7. és 8. verse. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Ennek az igének is annyi mondani valója van, egyetlen egy vonatkozását szeretném kiemelni. Azt mondja, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Mit jelent ez, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok? Szerintetek az Isten távol van tőlünk, vagy pedig közel van hozzánk? Az Isten itt van mellettünk. Azt mondja, hogy az Úr árnyékként van itt velünk. Jézus azt mondja, minden nap veled vagyok a világ végezetéig. Akkor miért mondja azt, hogy közeledjetek az Istenhez? Miért mondja? Hát ha ő itt van mindig állandóan mellettünk, láthatatlanul, de itt van mellettünk, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, akkor mit jelent hozzá közeledni? Szeretnék egy idézetet olvasni a Hétpera kötetből, a 222. oldalról. A következőt olvasom. Az Isten szerető ember az Istennel való szüntelen közösség által nyer erőt tőle. És ezt a szót szeretném, hogyha ízlelgetnénk, mit olvastunk? Hogy mikor nyerünk, vagy hogy nyerünk erőt tőle? Az Istennel való, mit olvastunk? Közösség által. Mit mondtunk az előbb? Az Isten itt van mellettünk, szorosan itt van mellettünk. De azt mondja, hogy erőt akkor tudunk nyerni, ha vele közösségben vagyunk. Nem tudom, érezzük-e a két fogalom közötti különbséget. Szerintetek, aki mellettem van, szerintetek én azzal közösségben vagyok? Azért, mert fizikailag mellettem van, szerintetek az közösséget jelent? Hány és hány olyan emberi kapcsolatot lehet látni, hogy akár családon belül is együtt vannak, mert együtt vannak, de nincs meg az a közösség. És az Úr ugyanígy mellettünk van, állandóan mellettünk van, de hogy közösségben lehetek-e én vele, az egyes egyedül tőlem függ. Tehát ő nem úgy van, hogy valahol nagyon messze van, és nekem könyörögni kell, hogy jöjjön hozzám közel, mert ő itt van mellettem. De a közösséget, hogy én igazi meghitt közösségben legyek, azt ő kezdeményezi, de nekem válaszolnom kell, és nekem kell építeni a magam részéről az Istennel való közösséget. És ezt hogy tudom építeni? Így olvasom. Mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, a gonosz ereje ezzel meg lesz törve, mivel a sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál biztonságosabban élünk, hiszen sátán gyűlöli Istent, és fél a jelenlététől. Amikor az embernek szokásává válik, hogy az Istennel társalog, hogy vele ápolja a közösséget elmélkedés, imádság, igeolvasás, gondolkodás által, akkor mit olvasunk? Akkor sátán ereje meg van törve. Miért? Mert sátán gyűlöli Jézust, gyűlöli Istent, és az ő közelében nem szívesen tartózkodik. És ha én közösségben vagyok Jézussal, és az én szívemben ő lehet az Úr, akkor sátán ott nem tud megmaradni. Hadd mondjam, amikor mi egy jellemhibával küszködünk, teljesen mindegy mivel, teljesen mindegy, türelmetlenség, bármi, ugye az előbb ezt a példát mondtuk, maradjunk ennél. Nem úgy tudunk leghathatósabban küzdeni a türelmetlenség, vagy az idegesség, vagy bármi felett, hogy elhatározom, és akkor sem, és én most nem, és én tudom, hogy nem. Nem, nem így, és ezt le kell győzni, és most sem lehet. Nem, ez nem vezet győzelemhez. A közösség ápolása az Istennel, a gondolatainkat hozzáküldeni, beszélgetni vele, mélyíteni a kapcsolatot. Amikor jön a kísértés, akkor is könyörögni, beszélgetni az Istennel, és ekkor a kísértés ereje meg lesz törve. Ismeritek azt az idézetet? Olyan szép az az idézet. A Jézus élete című könyvben is, meg a Nevelés című könyvben is olvassuk, hogy Jézus mit tett nagyon sokszor az élete folyamán, amikor jött a kísértő. Énekelt. Énekelt. És amikor, ugye, mert az ének által a lelkünk felemelkedik az Istenhez, élő kapcsolatba kerülünk vele, és a kísértés ereje meg van törve. Amikor az embernek az életében jön a kísértés, és énekben vagy imában az Istenhez fordul, és vele társalog. Tehát nem az, hogy egy pillanatra megfordul ő a fejembe, hanem valóban elkezdek vele társalogni, és a közösséget építem vele, közeledek hozzá ilyen módon, akkor a kísértés ereje meg lesz törve. Valami ellen nem úgy tudunk küzdeni, hogy még jobban harcolunk valami ellen. Nem úgy tudunk igazából győzni, hanem ellenébe kell tennünk aktívan cselekedni. Nem úgy, hogy nem szabad, és meg kell állnom, és most, és nem szabad, és nem. Ebből nincs győzelem, hanem közelebb az Istenhez, közelebb, közelebb hitben mit olvastunk, akinek álljatok ellene, erősek lévén a hitben. Csak így tudunk megállni. És hadd mondjam, a Biblia szerint ez a szabályszerű küzdelem, ha mi bármi más módon akarunk küzdeni, mert én nekem meggyőződésem, hogy nincs közülünk itt egyetlen egy ember sem, aki ne küzdene a rossz jellemvonásai, a rossz természete ellen. Mindannyian küzdünk a rossz természetünk ellen. Nincs ember, aki ne küzdene. De mit teszünk? Nem szabályszerűen küzdünk. És éppen ezért hatalmas erőbedobást kell megvalósítanunk ugye a bűn elleni küzdelemben, és még sincs igazából eredmény. Akik sportolnak, azok tudják igazából azt, hogy egy-egy mozdulatot, ha nem szabályszerűen csinálunk, nem úgy, ahogy igazából az a leghatékonyabb, akkor az kifárasztja az embert, és nem beszél arról, hogy távolról nem olyan hatékony. Nem tudunk igazából győzni akkor, hogyha nem szabályszerűen küzdünk. Vívhatunk, tehetünk bármit, de hogyha azok a mozdulatok nem olyanok, amilyenek kell, hogy legyenek abban az adott sportban, akkor az a küzdelem nem lesz hatékony, akármilyen sportról is van szó. És éppen ezért mi már szinte azt lehet mondani, hogy szinte belefáradtunk az énünkkel szembeni harcba. Miért? Mert nem szabályszerűen küzdünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a küzdelmet soha ne adjuk fel, a bűn feletti küzdelmünket, és a győzelem utáni vágyunk soha ne csökkenjen, de szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk meg szabályszerűen küzdeni. Kérjük az Istent, hogy az önigazolást szüntesse meg teljesen az életünkből. Kérjük azt, hogy lássuk meg, hogy miért és hogy akarjuk mi magunkat igazolni. Mutasson meg bennünket magunknak, olyanoknak, amilyenek vagyunk. És küzdjünk az Istennel való közösségért, közeledjünk az Istenhez, hogy ő is közeledjen hozzánk. És hadd kérdezzem meg, ha mi Jézus közelében vagyunk, és ő a mi védelmünk, ő lehet a mi védelmünk. Mert még egy dolgot hadd kérdezek, szerintetek az ember a saját erejével valaha le fogja tudni győzni a sátánt? Ugye, hogy nem? Csak is Jézus tudja legyőzni a mi életünkben. Ő megtapodja a sátánt a mi lábaink alatt hamar. Hogyha csak is ő tudja legyőzni, akkor őt kell mindinkább segítségül hívni, az ő közelében kell tartózkodnunk. És bízzuk ő rá, hogy akkor ő győzni fog, adja nekünk a győzelmet, amit mi magunk nem tudnánk elérni, és a mi lábunk alatt fogja megrontani a sátánt. És olyan jó ezt tudni, hogy akkor nem kell attól félni, hogy mekkora lesz a kísértés, milyen erős lesz a csábítás, és attól félni, hogy na ezt a részet, ezt még talán, de ez már nem, ez már túl magas. Nincs ilyen. Miért? Mert az Istennél minden lehetséges. Nincs olyan akadály, amit vele le ne tudnánk győzni, mert nem nekem kell, hanem ő fog erőt adni. És Jézus még egyetlen egy küzdelmet, egyetlen egy csatát nem veszített el. És szívem mélyéből kívánom, hogy az örök győztessel, Jézussal élő közösségben lehessünk, és győzhessünk minden bűn felett, amiről azt gondoltuk, hogy esetleg soha nem fogunk tudni győzni, és nem is fogunk tudni megszabadulni. Adjon az Úr nekünk értékes győzelmeket, és a végső győzelmet is adja nekünk. Amen.
Délelőtti istentiszteletünk végén énekeljünk. Keressük meg a 261-es számú énekünket. Tehát a 261-es számú énekünk első és második versét énekeljük el közösen. Akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk, a többieket kérjük, maradjanak állva.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet, hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te türelmes Isten vagy, te hosszan tűrsz a mi életünkben, és vársz mireánk, hogy megtegyük a magunk részét a bűn elleni küzdelmünkben. Te adni akarod a te erődet, te győzelemről győzelemre akarsz bennünket segíteni, a múltban is ezt szeretted volna tenni, és mi olyan sokszor elbuktunk, annyiszor visszaestünk a mi bűneinkbe, olyan sokszor szégyent hoztunk te reád, és olyan sokszor Istenünk te látod, hogy mi elcsüggedünk, és nem is látjuk szinte a kivezető utat, mert belefáradunk ebbe a küzdelembe és ebbe a harcba. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te hosszan tűrsz érettünk, és te meg akarod nekünk mutatni a győzelemnek az útját, de arra kérünk téged, Istenünk, adjad, hogy el ne feledjük ezt. Kérünk téged, adjad, hogy megtanuljunk szabályszerűen küzdeni. Bocsáss meg, Istenünk, hogy annyi bocsánat kérésünknél hangzott el az a bizonyos, de hányszor fordul elő, hogy valamit belátunk kevéssé egy kicsit, de utána mindig ott van a mentegetőzés, hogy de ezért, vagy azért, vagy amazért tettük ezt, vagy azt. Istenünk, bocsássad meg ezt nekünk. És kérünk téged, adjad, hogy lelki erőnk legyen szembenézni a mi bűneinkkel, önmagunkkal. És Istenünk, adjad, hogy úgy tudjunk hozzád könyörögni, mint akik valóban az életükért küzdenek. Urunk, hiszen tudjuk, hogy ha mi bűneinkben maradunk, akkor elveszünk, a veszendő világgal elveszünk, akkor te nem tudsz bennünket megoltalmazni, és akkor nem tudod nekünk az örök életet adni. Urunk, nem fogjuk föl igazából, hogy milyen halálos veszedelemben forgunk, egy hamis biztonságérzetben ringatjuk magunkat. Urunk, adjad, hogy igazából legyen betegségtudatunk, hogy tudjuk azt, hogy mi nélküled elveszünk, Urunk, és kérünk, adjad, hogy tudjunk esedezni a gyógyulásért, adjad, hogy soha többet, Urunk, ne mentegessük magunkat, és Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy ne szégyeljük mások előtt se beismerni a bűneinket, ne gondoljuk azt, hogy mi kisebbek leszünk ezáltal, hogyha elismerjük azt, hogy igen, ez vagy az a hiba van mi bennünk. Urunk, olyan könnyű nekünk általánosságban kimondani azt, hogy ez vagy az, vagy hiba van mi bennünk, bűnösök vagyunk. De milyen nehéz, amikor valaki rámutat valamire az életünkben, milyen nehéz azt kimondani, hogy igen, én ilyen vagyok, milyen hamar ott van az önigazolás bennünk. Istenünk, bocsássál meg nekünk, de köszönjük, hogy ebből is van gyógyulás, köszönjük, hogy ebből is meg tudsz szabadítani, és kérünk, Urunk, adjad, hogy ezt az első lépést meg tudjuk tenni a győzelem útján te veled, és utána pedig állandóan küzdjünk és könyörögjünk hozzád, hogy közösségben lehessünk veled, hogy amikor jön Sátán az újból és újabb levő kísértéseivel, hiszen hogyha ezt a lépést meglépjük, Urunk, tudjuk, hogy Sátán annál elszántabban fog támadni bennünket, hogyha lehet azért is elejtsen. De Urunk, köszönjük, hogyha mi hűségesen ragaszkodunk te hozzád, és ápoljuk a veled való közösséget, és minél nagyobb a támadás, annál közelebb húzódunk te hozzád. Köszönjük, Urunk, az ígéretet, hogy akkor Sátán nem tud bennünket a te kezedből kiragadni. Urunk, kérünk, adjál győzelmet a mi életünkben. Ne engedd, hogy egy állandó helyben topogás legyen. Ne engedd, Istenünk, hogy minden hétről, minden hetet úgy zárjunk le, hogy visszatekintve az elmúlt hétre azt állapítjuk meg, hogy megint elbuktunk, és nem haladtunk előre. Urunk, kérünk, adjál nekünk győzelmeket, és köszönjük, hogy ez lehetséges mindannyiunk életében. Istenünk, kérünk, áldjál meg egyénileg mindannyiunkat. Te látod, hogy mindannyiunk életének hol vannak azok a problémái, hol vannak azok a bizonyos pontjai, ahol Sátán leginkább tud bennünket kísérteni. Te ismered a mi egyéni körülményeinket. Istenünk, könyörülj el mindannyiunkon egyénileg, és te adjál erőt a te erődet, és cselekedjél mindannyiunk életében többet, mint kérni vagy elgondolni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
A megkezdett 261-es számú ének harmadik versét énekeljük el.